Nehémiás könyve 5. fejezet 6. versétől olvasom az ígéket. Tehát Nehémiás könyve 5. fejezetéből 6. verstől így hangzik. Amikor panaszkodásokat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam. És miután magam meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat. Foglaljon helyett a gyülekezet. Szándékosan nem olvasom fel az előzményeket, hisz majd ezt szeretném egy kicsit jobban kibontani. Tulajdonképpen mi lehetett az a panasz, amelyet hallva Nehémiás nagy haragra indult. De előtte néhány bevezető gondolat. Elég rég voltam már itt, több mint egy hónapja, és hát csak azért, hogy úgy felelevenítsük a korábbi gondolatokat, helyzeteket, úgy nyomon követve, hogy hol is járunk. Bevezetőül visszatekintünk egy kicsit arra a helyzetre, amiről szól a Nehémiás könyve. Nagyon jól tudjuk, Nehémiás könyve arról szól, hogy van egy város, amely romokban hever, amelyet kifosztottak, amelyet folyamatosan kifosztanak, portyázó csapatok, mivel ennek a városnak, amelyet Jeruzsálemnek hívnak, várfalai lerombolódtak, elégtek a kapui, tehát semmilyen védelme nincs ennek a városnak, és miután ez eljut egy zsidó ember fülébe, aki a király mellett van, pontosabban a király puhárnak, a Nehémiás fiatalon, 20 évesen, meghallja és megérti az isteni elhívást. Valakinek rendbe kell szedni ezt a várost. Fölvállalja ezt a felelősséget, és elindul felkérés alapján, hogy felépítse a várfalakat. A várfal építése nem könnyű, mert nem mindenkinek tetszik. És erről beszélgettünk, illetve párhuzamot vontunk a gyülekezet és a lelkipásztor munkája között, és picit próbáljuk abból a szempontból is vizsgálni az ígéket. És most egy különleges helyzet állt elő, hisz az előző fejezet arról szólt, hogy a várfal építése során és a folyamatos attrakció inzultálások odáig fajultak, hogy föl kellett osztani a munkásokat. Voltak olyanok, akik úgy dolgoztak, hogy a kard ott volt mellettük, vagy a szőbre volt kötve, hogy amikor jön az ellenség, akkor védekezni tudjanak. Voltak olyanok, akiknek kifejezetten csak ez volt a feladatuk, hogy őrizzék, védjék a várfalat, a várost, és jelezzék, hogyha jönnek az ellenség. És gyakorlatilag egyfajta készültségben volt az egész város, amellett, hogy építették a falakat. És egy nagyon érdekes történet ez, mert ebben az építkezésben mindenki részt vett. Olvastuk, foglalkoztuk azzal, hogy családok hogyan álltak be ebbe a szolgálatba, és hogyan vették ki a részüket úgy anyagilag a munkából, hogyan látták el az embereiket, és épült a várfal. És amikor mondhatnánk azt, hogy minden rendben van, akkor szokott egy olyan helyzet előfordulni, hogy mégsincs minden rendben. Hát egy ilyen helyzet állt elő most is, amiről olvastunk, hogy egyfajta panaszkodás jutott el Nehémiás fülébe. Nagyon érdekes Nehémiásnak a pozíciója, mert hogy tulajdonképpen, mint egy maga, aki felelt az egész építkezésért, és azért, hogy összefogja az embereket, nekem úgy tűnik, legalábbis a történet alapján, hogy az előjárók, az előkelő emberek fölött is egyfajta hatalma volt Nehémiásnak, olyan jogosítvány kaphatott, hogy bátran megmondhatta a véleményét arról, amit lát. Testvérek, én azon gondolkodtam el, hogy ha azt mondjuk, hogy valamivel szeretnénk előrébb jutni, akkor azon túl, hogy Isten vezetésére hivatkozunk sokszor, szükséges egy olyan személy a gyülekezetben, vagy a gyülekezet élén, vagy személyek, akinek megvan ez a tekintélyük, hogy megmondhatják a gyülekezetnek azt, ami nem tetszik, vagy azt is, ami nem tetszik. Miért mondom ezt? Azért, mert ha szeretetben történik, akkor ez egy építő dolog lesz. Ha nekem nem mondják meg, hogy mind kell változtatnom, akár a magatartásom, viselkedés, akkor soha nem fogok megváltozni. Nem biztos, hogy úgy látom a dolgokat belülről, mint ahogy kívülről látszik. Fordítás igaz, lehet, hogy belülről vannak olyan dolgok, amik esetleg kívülről nem látnak. Tehát ezért egy nagyon fontos alapel ebbe a Nehémiási történetben, hogy kell legalább egy olyan ember, akinek megvan ez a tekintés. Mivel azt mondta, hogy párhuzamot vonunk a gyülekezet és a lelkipásztor között, és nagyon sokan feszegetik azt a kérdést, hogy de hát a Bibliában nem olvasunk lelkipásztorról, meg ez a lelkipásztori intézményrendszer, ez csak emberek találták ki. Nem innen kéne ezt a témát megközelíteni, hanem onnan, hogy kell legalább egy olyan ember, aki hiteles, akit elfogadunk, akinek a szava ér valamit, ha mond. És hát ebben a felállásban a lelkipásztor az a személy, vagy a gyülekezet vezető lehet az a személy, aki így vezetheti a gyülekezetet. De az a kérdés, hogy megadjuk-e ezt a fajta tiszteletet? Tehát ez egy nagyon fontos és elgondolkodtató kérdés, hogy mit várunk a lelkipásztortól? Vagy mit várunk a vezetőtől, a vezető személytől, attól a személytől, akit szeretünk mozgósítani akkor, amikor problémák vannak, amikor nehézségek vannak, hogy menjél és old meg. Tehát vannak elvárásaink, és a lista nem csak ennyiből áll, hanem jóval hosszabb, hogy milyen elvárásaink vannak, és engedtessék meg, hogy most egy kicsit a lelkipásztor helyzetét elemezzük jobban, hogy milyen elvárásaink vannak a lelkipásztorral szemben. Mit kell tudjon, mit kell csináljon, mikor és hogyan és miként. És az a kérdés, hogy vajon odaadjuk-e magunkat neki? Alávetjük-e magunkat? Megadjuk-e azt a fajta tiszteletet, azt a tekintélyt, rendelkezik-e azzal a tekintélyel a lelkipásztor, hogy ezeket az elvárásoknak eleget tudjon tenni. Mert nehéz valamit úgy megtenni, valamit kimondani, hogyha annak nincs következménye. És egy érdekes szituációban próbáljuk most ezt elképzelni, egy olyan helyzetben, ami előállt a judéaiaknál, így kezdődik ez a fejezet, hogy közben erősen zúgolódni kezdett a köznép és az asszonyok judei honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták, fiainkkal és leányainkkal együtt sokan vagyunk, gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták. Zálogva kell adnunk mezőinket is, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták. Mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsön vennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk éppen olyan, mint a honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyan, mint az ő fiaik, mégis rabszolgáknak kell eladnunk fiainkat és leányainkat. Vannak is már így eladott leányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlünk már a másik. Nagyon érdekes ez a történet. Legalább háromszor olvastuk azt, hogy voltak akik. Nem mindenki, de voltak akik. Voltak olyanok, akik talán nem a zsidó törvények szerint jártak el. Voltak olyanok, akik megengedték maguknak azt, hogy többet várjanak, többet kérjenek az emberektől. Voltak olyanok, akik megvárták azt, hogy mások eladósodjanak, elszegényesedjenek. Voltak olyanok, akik ebből gazdagodtak meg. Abból a munkából, amit minden család arra szánt, hogy fölépüljön ez a város. Nagyon érdekes kérdéseket vetesz föl, ha ezt a gyülekezetre kivetítjük. Hogy tulajdonképpen a gyülekezeti élet hogy működik? A gyülekezeti életben szükség van az anyagi javakra. A gyülekezeti életben szükség van a munkára. A gyülekezeti életben szükség van minden szolgálatra. Kik a haszonélvezőjének? Vagy úgy tegyek fel azt a kérdést, hogy ebből lehet-e hasznot húzni? A gyülekezeti életből, szolgálatból szabad lehet-e hasznot húzni? Ebből a társadalmi összefogásból, amit megtörtént, amit emberek jó szívvel, és hangsúlyozom, hogy ez egyfajta önkéntesség és egyfajta elvárások, hogy minden család részt vegyen és kivegye a maga részét ebből az építkezésből. És voltak olyanok, akik elvárták. Meg itt az elvárások jelentkeznek, jönnek elő. Ugye a probléma, egy alapvető probléma, elfogynak a tartalékok, ha csak egy dologgal foglalkozunk, akkor nem fog úgy menni a másik. Mivel ott volt az építkezésen, nem volt megélhetésük, nem tudták a megélhetéshez megteremteni a megélhetésnek a feltételeit, és ezért azok, akik pedig ebből hasznot tudtak húzni, azok jól jártak, azok a személyek pedig gondolom drágábbért, extra kamattal, hitelben adták az élelmiszert, akinek volt, aki megtehette, hogy földet tudott még mellette művelni, vagy voltak emberei, és kialakult egy olyan helyzet, amely hát átment egy kizsákmányolásba. Kérdezem azt, hogy egy gyülekezet eljuthat-e idáig? De azt mondjuk kapásból, hogy nem. De valóban egy kicsit vizsgáljuk meg önmagunkat, hogy én mit várok el a társaitól, azoktól az emberektől, azoktól a testvérektől, akikkel együtt vagyok ebben a gyülekezetben. Nagyon sokszor az elégedetlenség, az ugolódás nem ilyen módon tapasztalható másképp. Előfordul úgy, hogy hát én mennyit dolgozok itt a gyülekezetben. Vagy pont előfordul másik oldalt, hogy nincs időm a gyülekezetben, mert megyek dolgozni. Mert a családomnak is meg kell élni. Tehát különböző hiányosságok fordulhatnak elő, és szabad nekünk vizsgálni ezt az egyik részét, a oldalát a dolgoknak, és a másik oldalát is. Szabad azt a részét vizsgálnunk, amikor azt mondjuk, hogy hát nekem több időm van, én sokat dolgozok, és várom, elvárom, hogy a másik is ugyanannyit legyen, és ugyanannyit szolgáljuk, és vegye ki a részét, és anyagilag is. Vagy azt mondom, hogy semmire nincs idő a gyülekezetben, nem fogok semmivel se foglalkozni, mert valamiből meg kell élni. Egyik sem jó. Egyik sem jó. Amikor Nehémiás szembesül ezzel a helyzettel, hogy emberek visszaélnek azzal, hogy mások rászorulnak, tartalékaikat fölemésztették. Azt olvassuk, hogy éheztek emberek, éhénység volt, tehát a megélhetési gondjai, problémáik jöttek elő, és elvárták, hogy ugyanúgy ott legyenek, dolgozzanak, sőt, kamatos pénzzel fizessenek, és eladósodtak ezek az emberek, akkor nem véletlenül olvassuk azt, hogy nagy haragra indult. Nagy haragra indult. Miért? Azért, mert miközben építették a várfalat, miközben az egész történet arról szól, hogy az Isten városát építik, hisz azért volt fontos Izraelnek, Kánaán földje, azért volt fontos Izraelnek Jeruzsálem, mert az Isten városának tekintették, és az Isten városa volt, akkor az isteni rendnek kellett volna ott érvényesülnie. Nehémiás azt látja, hogy miközben fizikálisan épül a város, az isteni rend, a lényeg elvész. Ugyanis a mózesi törvények szabályozták ezt, hogy hogyan viszonyuljanak a zsidó emberek a honfitársaikhoz, mit csináljanak, hogyan viszonyuljanak a szegénység kérdéséhez. A mózesi törvényekben, az 5 Mózes 15-ben le van írva, Isten külön kéri azokat, akik tehetősek, akik megtehetik, hogy a szegényeknek, az özvegyeknek, a rabszolgáknak hagyjanak a termést, hisz nekik csak az marad. Sőt, Isten azt is szabályozta, hogyha valaki egy honfitársa felé eladósodik, akkor a 7. évben elengedjék. Jeremiásnál pedig már arról olvasunk, hogy ugyan látszatként elengedték az embereket, de aztán mégis visszatartották őket a rabszolgasságban. Mégis visszahívták, visszafogadták őket rabszolgaként. A visszaélések, amik előjöttek, előfordultak. Az az isteni rend, amit Isten meghagyott az ő népének, hogy hogyan viszonyuljon, hogyan kezeljék ezeket a szociális kérdéseket, amit hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy ma is igen nagy kihívásai a hívő embereknek, a gyülekezeteknek. Látjuk a visszaéléseket benne. Mit ér? Mit ér a ház? Mit ér, ha építik azt a házat, ami nem az Isten szerint épül? Hadd tegyem hozzá, mit ér az a gyülekezet, amely nem az isteni rend szerint épül, ha visszaélések történnek? És bizony kellett egy Nehémiás, aki ezeket a dolgokat helyre teszi. És sokszor, mint gyakorlott lelkipásztor, azt kell mondanom, hogy a gyülekezetben is vannak torzulások, hisz emberek vagyunk, vannak hajlamok a torzulásra, és szükségeltetik azt, hogy valaki helyre tegye ezeket a dolgokat. Először is, honnan indul a helyre rakás? Azt olvassuk itt a 6. versben, Nehémiás meghallotta a panaszkodást. Kedves testvérek, ahhoz, hogy Nehémiás meghallhassa ezeket a panaszkodásokat, emberekkel kellett érintkeznie, egyfajta készsége, empátiára volt szüksége ahhoz, hogy elfogadja és megértse azokat, akik panaszkodnak. Nem azt mondva nekik, hogy hát elbagatellizáljátok a dolgokat, vagy nagyon drasztikusan nézitek a dolgokat, nem kell ezzel annyira foglalkozni. Söpörjük a szőnyeg alá, aztán inkább haladjunk az építkezésre. Nagyon fontos volt, és itt most a lelkipásztorról egy kicsit mint a lelkipásztor személyéről, ha mondjam, hogy nagyon fontos, hogy igen, legyen meg ez a készség a lelkipásztornak, hogy meghallja, meghallgassa az embereket. Azokat a valós, indokolt panaszokat. Nem a pletka panaszokat, hanem azokat, amik ténylegesek, amiket az emberek átélnek. Ez az egyik fontos dolog, hogy legyen képen a lelkipásztor, milyen helyzet van a gyülekezetben. Kettő, legyenek olyan hiteles személyek, akik, ha megosztanak dolgokat, akkor a lelkipásztor azt mondja, hogy igen, ezeket az embereket meghallgatom, mert tudom, hogy nem össze-vissza beszélnek, nem a maguk haknát keresik, hanem a tényleges dolgokról beszélnek a gyülekezetben. Ez nekünk felelősség a gyülekezeti tagoknak. Hogy miről beszélünk, hogy mit mondunk el, vagy miben panaszkodunk, mert néha vannak valós dolgok, és máskor meg vannak teljesen más irányultságú dolgok is, amik azt gondolom, hogy nem a gyülekezetbe tartoznak. A harmadik dolog pedig az, hogy élvezze a helyzetet. Azt olvastuk itt, hogy nagy haragra indult Nehémiás. Egyfajta érzelmi kilenc, tehát ez a harag, ez egy hirtelen felindulást jelent, az érzelmeknek a felhavarodását jelenti, ha egy kicsit jobban mögé nézünk ennek a szónak az eredeti fordításban, és gyakorlatilag egyfajta fölhavarodásról, a lelki békének a megrontásáról olvashatunk, tehát foglalkoztatta Nehémiást ez a helyzet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy bántotta őt, hogy egy ilyen dolog alakult ki Jeruzsálemben. A negyedik dolog az az, amit itt olvashatunk, hogy nem volt tétlen. Nagyon sokszor talán eljutunk odáig, hogy egy-egy problémát meghallgatunk, együtt érzünk az illetővel, azt mondjuk, hogy igazad van, igen, ez így van, és aztán nem lépünk, nem cselekszünk. Nem vállaljuk föl a helyreigazítást. Nézzük csak meg, hogy mit csinált Nehémiás. Azt mondja, miután magamban meghánytan vetettem a dolgot. Tehát nem egy képtelen cselekvés volt ez, hanem végig gondoltam, hogy mit tegyen ebben a helyzetben, és biztos vagyok benne, hogy Isten véleményét is kikérte, azt mondja, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat. És a következőket mondtam neki. Ti kiuzsorolázzátok honfitársaitokat, azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondta neki. Mi tehetségünk szerint visszavásároltuk judei honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak. És nem találtak szavakat. Én azt gondolom, hogy egy bölcs lelkipásztor, egy bölcs vezető eljut, és el kell odáig jusson, hogy az igazságot odatáv az emberek elé. És azért olvasok ezt az igében, hogy nem találtak szavakat, és csak hallgattak, mert az igazság hangzott el. Az igazsággal nagyon nehéz vitatkozni. Ha mi lelkipásztorok, igehirdetők, vezetők, az igazságot képviseljük, az isteni igazságot, az isteni rendet a hétköznapjainkban, akkor azzal nehéz vitatkozni. De ezt föl kell vállalni, mert ez nem népszerűség kérdése. Arról olvasunk az Új Szövetségben, Pál apostol figyelmeztet is erre bennünket, hogy vigyázzunk, mert az utolsó időkben az emberek viselkedése, helyzete megváltozik. És nagyon sok ember nem kíváncsi az igazságra. Nem az igazságért jön a gyülekezetbe. Hanem azt mondja az ige, hogy hát azért jönnek az emberek, hogy azt hallják, amit hallani akarnak. Ma egy olyan korszakot élünk, amikor rengeteg gyülekezet van, nagyon sokféle evangélium van, hadd fogalmazzak így, nagyon sokféle istentisztelet van, és ma bárki megteheti azt, hogy azt mondja, hogy megsértődő. Elmegyek oda, ahol olyat mondanak, ami nekem tetszik. Csinálhatod ezt, kedves testvérem, és ezt bárki megteheti. De erre is igaz az, hogy te megtudd, hogy mindenekért az Úr felelősségre fogadni. Miért vagyunk itt? Miért maradtunk ebben a gyülekezetben? Vagy miért vagyunk ebben a gyülekezetben? Hadd ragadja meg a lehetőséget, hogy föltegyem ezt a kérdést. Hogy te miért jársz ebben a gyülekezetben? Te miért ragaszkodol ehhez a közösséghez? Talán az egész gyülekezetnek föltette ezt a kérdést Nehémiás. Testvéreim, honfitársaim, miért vagyunk mi itt együtt? Minek is építjük mi ezt a várfalat? Nem magunkért? Nem a mi védelmünkért? Akkor miért hozzuk olyan helyzetbe a társainkat, ami utálatos az Isten előtt, ami a világ előtt is utálatos? Mert azt mondja Nehémiás, azok, akik eladósodtak a pogányoknak, azokat sikerült kivásárolni, és ti vagytok azok, akik uzsorakamattal foglalkoztok, és tönkreteszitek a családokat. Előjönnek az elvárások megint. És amikor Nehémiás elmondja az igazságot, tudnélik az előkelők és az előjárók feleltekezik. Ők voltak a felelősségek a helyzetnek, hogy ez idáig fajulhatott. Vagy szemet fújtak, vagy nem foglalkoztak vele, vagy ők maguk is érdekeltek voltak, ezt nem tudjuk, nem is ez a kérdés, hogy ezzel foglalkozunk, hanem megtalálta Nehémiás a felelősséget, akiket felelősségre volt. És azt olvasott az igében, hogy ők csak hallgattak. Következőket mondtam, nem helyes, amit ti műveltek. Igen, néha vannak helyzetek, amikor egy lelkipásztornak, akár egy közösség előtt, egy gyülekezet előtt, ki kell mondani, hogy valami nem helyes, nem jó. Ez nem azért van, mert a lelkipásztor lenézi a gyülekezetet, és úgy gondoljuk, hogy hát ő mindent megmondhat, és mindennek úgy kell történni, amit ő mond, hanem az a lelkipásztor egy felelős személy, akkor nem tehet más. Hogyha eltérés van az isteni rend és a gyülekezeti élet között, akkor a lelkipásztor nem tehet más, mint azt mondja, hogy ez nem helyes. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni? És ez a fontos, mert testvéreim, ezt kell meglátnunk, hogy miről szól az életünk. Miért vagyunk mi gyülekezet? Nem azért vagyunk mi gyülekezet, hogy jól érezzük magunkat. Az egy klub. Lehet menni színházba, a fotballpályára, azt már mint szurkolni a focistáknak. Ott jól érezhetjük a kocsmában, bárhova. A gyülekezet nem erről szól. Én tudom csak, hogy gyülekezet, a közösség arról szól, hogy Isten félelmében élni. Itt készülni erre, és készíteni másokat. Ne veszítsük el a célt. Ne veszítsük el azt, hogy mi miért vagyunk. Miért kellett várfalat építenie Jeruzsálemnek, a júdéjaknak. Miért nem volt jó, hogy jöttek, mentek ott az emberek. Azért, mert a városban ott volt az Isten temploma. És a zsidó emberek ezt úgy vették, hogy az Isten van közöttük. Annak a rendnek kell érvényesülni. És az, aki ezt a rendet nem veszi figyelembe, vagy nem tiszteli, annak a falon kívül, a városon kívül van a helye. Nagyon szigorú szabályok ezek, ha ebből az oldalból nézzük, és ma szándékosan nem fogok a politikáról beszélni, de egy kicsit lehet elgondolkodni abban az irányban is. Tehát, nem akartok az Istenünk félelmében élni? Nem akarjátok ezt a célt megvalósítani? Hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink? Mi elengedjük az adósságokat, ti pedig visszaveszitek. Elveszitek. Csak mondja Nehémiás, megvan a megoldás. A rendezés az az, hogy amit elvettem, azt visszaadom. Ugye Zákeus történetét lehetne most idehozni az új szövetségből. Zákeus volt az a személy, aki elvett, vagy többet vett el, mint amennyit kellett volna. És mihez találkozik Jézus Krisztussal Zákeus, azt mondja, hogy négyszeresét adom vissza annak, amit elvettem. Nagyon csodálatos ez, hisz azt kell látnunk, hogy csak az képes visszaadni dolgokat, amit elvesz másoktól, akinek van találkozása Jézus Krisztussal. A hívő élet így működik. Jézus Krisztus nélkül nem lehet hívő életet élni. Nem lehet tiszta életet élni. Adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szülőiket, olajfakertjéket és házikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. És azok így feleltek. Visszaadjuk, nem követelünk tőle semmit. Úgy teszünk, ahogy te kívánod. Ez előttem csodálattam értő testvérek, hogy Nehémiás, keresem mind a mai napig, kutatom azt, hogy ki lehetett ez a Nehémiás. Hogy ezek az emberek így szót fogadtak. Talán azért, mert közös volt a cél. Talán azért, mert látták, hogy Nehémiás abban munkálkodik, hogy a közös célt elérjék. Majd kirázta a ruháim ráncait, és ezt mondtam, így rázom ki Isten minden embert a házából és vagyonából, és ilyen kirázott, és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Ugye itt már arról szól, hogy megszületett egy döntés. Mindenki azt mondta, hogy így fogunk cselekedni. Csak hát az a gondunk, hogy annak ellenére, hogy hozunk egy döntést, nem biztos, hogy ezt kivitelezünk. Nehémiás nyomatékosítja az akkori kornak megfelelően egyfajta átok szöveggel, hogy aki viszont ezt nem teljesíti, azokra ezek a dolgok várhatnak, vagy hát Isten így bánjon vele, inkább így fogalmazunk. És az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat. És ezzel szeretném befejezni, hogy amikor a helyreállítás megtörténik a bűnbocsánat. Figyeljük csak oda, azt olvasd, hogy az egész gyülekezet megpecsételte ezt a dolgot egy ámennel, hogy így legyen, és dicsérték az Urat. És én merem remélni és hinni azt, hogy ebben az egész gyülekezetben ott voltak azok, akik elszenvedői voltak ennek az ügynek, és ott voltak azok, akiknek helyre kellett állniuk. Együtt dicsérték az Urat. Tehát lehet, hogy érnek attrakciók, lehet, hogy sérülök, lehet, hogy megsértődöm, vagy megbántanak a gyülekezetben. De amikor megtörténik a helyreállítás, a helyreigazítás, akkor vajon az az utolsó kérdésem, hogy vajon meg tudok-e bocsátani? És tudom-e együtt dicsérni az Urat a másik testvéremmel? Mert itt ez történt. Meg tudtak bocsátani ezek az emberek azoknak, akiket őket, akik őket kizsákmányolták. Testvéreim, héten nagyon érdekes dolgot olvastam, és gyakorlatilag azt gondoltam, záró gondolatként, konklúzió tanulságként talán ezzel zárnám ezt a fajta elmélkedésünket, hogy ezt hogy tudjuk a hétköznapokban hasznosítani. A héten egy olyan cikket olvastam, igaz, hogy a házasságra vonatkozott, és rádöbbentett a hiányosságaimra is egyben. Arról szólt ez a cikk, hogy a házasságok romlása a válások mögött az elvárások vannak. Azok az elvárások, amiket elvárunk a másiktól, amik talán nem is teljesíthetőek, vagy túlzottak. És úgy eszembe jutott, amikor készültem erre, hogy igazából a gyülekezet és a lelkipásztor kapcsolata között is annak megromlása legtöbb esetben ugyanez a probléma. Az elvárás. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy az elvárásaink helyett tudjuk oda tenni magunkat. Ne akarjak rabszolgákat. Ne akarjak magamnak olyanokat, akik engem kiszolgálnak, akik az én javamat, az én lelki életemet erősítik. Hanem, ha majd tovább veszük ezt az ige szakaszt, fogjuk azt látni, hogy Nehémiás odaadta magát ezen a területen is. A saját embereit és másokat is. Ő elvetett. Áldozatot hozott. És ez nagyon fontos dolog lesz, hogy a gyülekezet és a lelkipásztor viszonyában, kapcsolatában én, mint gyülekezeti tag, áldozatkész vagyok-e? Vagy csak az elvárásaim vannak? Ha elvárásokat fogalmazunk meg, és azokat várjuk, hogy beteljesedjenek, és megtegye a lelkipásztor, vagy megtegye egy másik gyülekezeti tag, akkor semmivel sem leszünk különbek azoktól, akik uzsora pénzre adták az élelmiszert, meg a megélhetést. Ugyanúgy rabszolgák lesznek körülöttünk, ami nem az isteni rendszerünkben. Isten pedig egyenlővé tett bennünket Jézus Krisztusban, és azt mondta, hogy nincs görög és zsidó, és szolga, és úr, hanem mind az ő gyermekei vagyunk. És arra hívott el bennünket, hogy mind gyermekei, őt szolgáljuk, az Isten országát képviseljük itt a Földön, és megtegyük az ő akaratát. Hadd kívánjam a testvéreknek, hogy ezt így tapasztalják meg, éljék meg, és ennek tükrében, fényében készüljenek a lelkipásztor fogadásra, arra a személyre, akit Isten gyülekezet élére fog állítani, ajándékul ad azért, hogy együtt készüljenek föl a szolgálatra a testvérek, és dicsőségére történjen minden. Kívánom ezt teljes szívemből, és miután gyülekezet azt mondja, hogy ámen, hadd legyen ez így a Biblia szerint is, és dicsérjük együtt Istent ezért. Ámen.